Az az ige szakasz, amit mára kijelöltek a számunkra, az a János evangéliuma 5. részében található, az első 17 verset olvasom. Ezek után ünnepük volt a zsidóknak, és felment Jézus Jeruzsálemben. Jeruzsálemben a lyukkapunál van egy medence, amelyet héberül Betesdának neveznek. Ennek 5 oszlopcsarnoka van. A betegek, vakok, sánták, csorvadásosok tömege feküdt ezekben, és várták a víz megmozdulását. Mert az Úr angyala időnként leszállt a medencére, és felkavarta a vizet. Aki elsőnek lépett be a víz felkavarása után, egészséges lett, bármilyen betegségben is szenvedett. Volt ott egy ember, aki 38 éve szenvedett betegségben. Amikor látta Jézus, hogy ott fekszik, és megtudta, hogy már milyen hosszú ideje, megkérdezte tőle, akarsz-e meggyógyulni? A beteg így válaszolt neki. Uram, nincs emberem, hogy amint felkavarodik a víz, beemeljen a medencébe. Amíg én odaérek, más lép be előttem. Jézus ezt mondta neki, kelj fel, vedd az ágyadat, és járj. És azonnal meggyógyult ez az ember, felvette az ágyát, és járt. Aznap pedig szombat volt. A zsidók ekkor így szóltak a meggyógyított emberhez. Szombat van, nem szabad felvenned az ágyadat. Ő így válaszolt nekik. Aki meggyógyított, azt mondta nekem, vedd az ágyadat és járj. Megkérdezték tőle, ki az az ember, aki ezt mondta neked, hogy vedd fel és járj. De a meggyógyított ember nem tudta, mert Jézus félrehúzódott az ott tartózkodó sokaság miatt. Ezek után találkozott vele Jézus a templomban, és ezt mondta neki. Íme meggyógyultál, többé ne vétkezz, hogy valami rosszabb ne történjék veled. Elment az az ember, és megmondta a zsidóknak, hogy Jézus az, aki meggyógyította. Azért üldözték a zsidók Jézust, mert szombaton tette ezt. Jézus így szólt hozzájuk. Az én atyám mindez ideig munkálkodik, én is munkálkodom. Egy ismert történet, sokszor beszéltünk róla, én magam is, nem tudom megmondani, hogy hányszor. És nagyon sokszor, vagy legtöbbször a 38 éves beteg szempontja volt az ige hirdetés fő szempontja. De most, amikor újra kezembe került ez az ige szakasz, akkor elkezdtem azon gondolkodni, hogy de mi lehetett a János evangéliuma szerzőjének a koncepciója, amikor ezt a szakaszt így ide behelyezte, hiszen ez a gyógyítási történet János sajátja, nem szerepel a szinoptikus evangéliumokban. Tudjuk, hogy János evangéliuma, ugye itt vita van, hogy valóban János apostol, sokkal inkább valószínű, hogy egy munkacsoport állította össze a János evangéliumát, jól felfedezhető, vagy jól elkülöníthető szakaszok vannak benne, ezt most mindféle rakjuk ezeket a kérdéseinket. Azt is félre rakjuk, hogy János evangélium az első század végén, második század elején született, akkor, amikor már nagy valószínűséggel mind a három, tehát a szinoptikus evangéliumok készen voltak, közkézen forogtak, nem is abban az értelemben, ahogy most a könyvnyomtatáskor közkézen forog egy-egy irat, és nem csak ez a három szinoptikus evangélium létezett, hanem azóta tudjuk, hogy számtalan más evangélium is, de a hagyomány végül is ezt a 4 evangéliumot szentesítette úgy, mint Istentől ihletett iratok. Azt is tudjuk a János evangéliumáról, hogy a kor spiritualitásának a nyelvén, a gnoszticizmus nyelvezetével íródott, sőt egyesek szerint maga is gnosztikus irat. Ezeket az ismereteinket is félrerakjuk, és ennek ellenére, amikor megkérdezzük, hogy mi a cél, mi János evangéliumának írásának a célja, akkor azt megtaláljuk magának az evangéliumnak a vége felé a 20. részben, ahol ez áll, hogy ezek pedig azért irattak meg, hogy higgyetek, Jézus a Krisztus, az Isten fia, és e hitben életetek legyen az ő nevében. És magamnak így fogalmaztam meg, hogy a cél ugyanaz, mint a szinoptikusoknál, csak ugyanezt a célt másképp elmondani. Hiszen tudjuk, hogy mind a 4 evangélium más-más célközönségnek íródott. Maga a történet nagyon reális keretek között zajlik. Az archeológusok kiástak a úgynevezett Szent Anna keresztes templom közelében egy ilyen fürdőt, egy ilyen fürdőnek a maradványait, és az archeológiai leletek pontosan megegyeznek ezzel a leírással, amit János evangéliuma itt elejét adott. Tehát tényleg volt egy ilyen fürdő, ami nagy valószínűséggel egy csőrendszeren keresztül kapta a vizet, és az időnként a csőrendszerből előömlő víz lehetett a víznek az a felbuzdulása, amit a, most fogalmazzuk így, hogy nem tudni, hogy a korabeli néphit, vagy a későbbi másoló úgy értelmezett, hogy ilyenkor egy angyal száll le, és aki elsőnek odaér, az bemártozik a vízbe, ez megmozdul. Az utolsó lábjegyzetem az, hogy a korabeli, a legkorábbi kéziratokban ez a megjegyzés nem szerepel, hogy amikor megmozdul a víz, akkor egy angyal száll le, és aki elsőként beír a vízbe, az meggyógyul. Ennek a víznek mindenképpen gyógyító hatást tulajdonítottak, és nagy valószínűséggel történtek is itt már gyógyulások, hiszen nem véletlenül van ott annak a környékén ilyen sok ember, és ez a 38 éves beteg ember is. Amire én figyelni szeretnék, az most nem a kút, nem is elsősorban a beteg ember, hanem Jézus Krisztusnak a magatartása, ahogy ezzel az emberrel bánik. Amikor ehhez a történethez érkezünk, akkor már túl vagyunk Jézus galileai útján, ami Jézus működésének a csúcspontja. Ekkor hangzik el Péter vallástétele, és ezután már fokozatosan, hogy így kell mondjam, hogy sötétedik a kép, és Jézus megy a kereszt felé, a kivégzése felé, a sötét események felé. János evangéliuma ezt a történetet a királyi ember fiának meggyógyítása után helyezi el. Valami után és valami előtt vagyunk. Így is fogalmazhatnék, hogy az események feltartóztathatatlanul mennek előre. És vannak, akik az események előre menetelében tudatlanul és téves képzetekkel élnek, ilyenek például a tanítványok, akik hiába mondja nekik Jézus többször is, hogy mi fog vele történni, nem tudják megérteni, nem illik bele az elgondolásaikba, a világképükbe, és talán az egyetlen, aki igazán tudja, hogy merre mennek az események, hogy mi fog következni, az maga Jézus. De ő rendületlenül megy előre, álhatatosan élve a mostban, a mában. Ma ez eléggé divatos kifejezés, vagy újra felfedezett magatartásmód, hogy élni a mostban, megélni azt, amit ebben a pillanatban megélhet az ember. És ebben az állapotban figyel fel erre a 38 éve beteg emberre. Miért pont rá figyel fel? Nem tudjuk. Ez az ember nem kiált segítségért. A hozzátartozó is ebben zaklatják Jézust. És a gyógyítási történetekben egyedülálló eset ez. Ha belegondoltok, vagy maga az illető, aki valamilyen gyógyulást szeretett volna, kiáltott Jézusért, vagy a hozzátartozók voltak azok, családtagok, barátok, akik minden áron Jézus közelébe akarták vinni a beteget. Itt van valaki, aki nem kiált, és akiért nem lobbiznak Jézusnál. Ott van, ott fekszik, a medence partján. Gondoljunk bele, ez az ember minden nap vagy oda megy, nagyon fáradtságosan, vagy oda viszik a medence partjához. Bennem felmerült az a gondolat, hogy akart ez az ember egyáltalán meggyógyulni. Mert ha valaki akar meggyógyulni, akkor lerakatja, amikor valamit nagyon akarunk. Azért ezt ismerjük. Akkor ezer ötletünk van, hogy hogyan tudjuk azt megvalósítani. Újabb és újabb ötleteink vannak arra, ha valami nem sikerül, akkor hogyan sikerülhetne másként. Ez az ember nagy valószínűséggel minden nap, vagy gyakran ott van ennél a fürdőhelynél, gyógyfürdőnél. Megtehetné, hogy oda rakja le magát, vagy odaviteti magát egész a medence széléhez, koncentráltan lesi a víznek mozdulását, és amikor a víz mozdul, akkor vagy belelökheti magát, vagy belegurul. Tehát valamilyen módon aktív cselekvést hajt végre annak érdekében, hogy ő érjen először a vízbe. De erről nem olvasunk. Ez az ember nem tesz meg mindent a gyógyulásáért, és milyen érdekes, hogy mégis meggyógyul. Ha mégis vetünk egy pillantást a betegre, akkor ne az egészségi állapotával foglalkozzunk, hanem azzal a belső magatartással, amit emberekben látva, és akár magunkban is felismerve úgy nevezhetnénk, hogy tanult tehetetlenség. Sokszor találkozunk ezzel a magatartással, én sokszor találkozom vele másokban is, és magamban is. Nekem ez úgysem megy. Talán ez ennek a magatartásnak a fő mondata. Olyan sokszor jól el van az ilyen ember ezzel a mondattal, vagy jól el vagyunk ezzel a mondattal, mert lehet, hogy az életünk számos területén sikeresek vagyunk, tudunk küzdeni, vannak jó megoldásaink, de van egy terület, amire azt mondjuk, hogy nekem ez úgysem megy. Ezt a kártyát nem osztotta ki nekem az élet. Vagy ezen a területen én nem születtem az élet napos oldalára. Bele kell nyugodni. És ilyenkor nagyon sokszor dagonyázunk a negativitásban. Ha vannak is emberek, akik tele optimizmussal mondanak buzdító mondatokat, akkor azt azonnal le kell hűteni valami józanító megjegyzéssel. Pesszimizmus, tanult tehetetlenség, tapasztalat. Valószínű, hogy sok minden van ennek az embernek a magatartásában. És az ilyen magatartásnak mindig van egy fedő sztoria is. Nincs emberem, aki odavinne, aki tenne értem, még olyan emberem sem, aki kiáltana értem Jézushoz, nincs emberem. Velem kiszúrt az élet, kiszúrt a sors, minden nap ott vagyok a gyógyulás lehetőségének a közelében, de nekem ez úgysem megy. Olyan érdekes, és számomra ez volt igazán az izgalmas ebben a történetben, hogy Jézus mégis ezt az embert látja meg. Felteszi neki azt a zavaró kérdést, hogy akarsz meggyógyulni? Ez egy olyan kérdés, ami mögött van egy másik kérdés, amit magának, a kérdezetnek kéne megérteni. Ez a kérdés valahogy így hangzik, hogy mit akarsz te ténylegesen? Mert látszólag meg akarsz gyógyulni. Látszólag azért vagy itt, hogy meggyógyulj. De mit akarsz ténylegesen? A válasz nem várja meg, hanem isteni hatalmával, az isteni szó erejével meggyógyítja. Én azt gondolom, hogy erre a kérdésre a választ akkor hallanánk meg, ha mondjuk ezután a történet után egy évvel találkoznánk ezzel az emberrel. Vagy meggyógyultam, és kiteljesedve, vagy úgy, hogy járkál ugyan, mert ebből Jézus meggyógyította, de panaszkodik vagy az epéjére, vagy a köszvényére, vagy valami más fizikai bajára, mert abból az alapbajból, amihez nem isteni erő, hanem egy belső magatartás megváltozása kellett volna, mégsem mozdult ki. És Jézus mégis meggyógyítja. Egy hatalommal bíró mondatot mond, és valami megváltozik. A víz nem mozdul, angyal nem száll le, de ezt az embert Isten szava érinti. És azt gondolom, hogy erről is van tapasztalatunk. Elővesszük a Bibliát, megszokásból, lelkiismeret hordalásból, munkaköri kötelességből, és nem is várunk talán különösebbet, vagy eljövünk a vasárnapi igehirdetésre, mert szeretünk együtt lenni, és ennél sokkal többet nem is várunk, és egyszer csak elhangzik, vagy egy szentírási mondat, vagy egy ember szájából egy mondat, ami isteni hatalommal érint bennünket, és valami változik. Fel tudunk állni, meg tudunk írni egy dolgozatot. Nem személyeskedek tovább. A víz nem mozdul, angyal nem száll le, csak egy isteni érintés történik, és mégis esélyt kap ez az ember arra, hogy valami megoldódjon az életében. Persze, ez csak egy lehetőség. Mert Isten azt a munkát, amit neki kéne önmagán elvégezni, mégsem végzi el helyette. Tulajdonképpen én azt gondolom, hogy János valami ilyesfélét akar mondani ezzel a történettel. Ez az ember vette a nyoszójáját, amin feküdt, meggyógyult. Maradjon ott a kérdés, hogy ténylegesen meggyógyult-e. Belül is meggyógyult-e, meggyógyult-e a tanult tehetetlenségéből, vagy pedig pusztán az történt, hogy esélyt kapott arra, hogy meglássa, hogy mi az ő igazi betegsége. Szombat van. És persze azonnal megszólalnak azok, akik tudják, hogy mikor mit kell csinálni. Jézus is tudja, hogy szombat van. Mindig nagy kérdésem, hogy direkt provokál. Ez az ilyen gyógyítási történetekkel tudatosan törvényszegő. Vagy ennek a beteg gyógyulásának, és egyáltalán a szombati, a szabbatnapi gyógyulások történetének több rétege van. Ki mit fog föl belőle? Van, aki esélyt kap arra, hogy szembe menjen a régi megoldatlanságaival, és van, aki esélyt kap arra, hogy átértelmezze, hogy mit is gondol ő a szombatról. Azonnal találkozik azonban nem csak azokkal, akik megkérdezik őt, hanem találkozik azokkal is, találkozik Jézussal is a templomban. Jó helyen találkoznak. Ez a meggyógyult azonnal konfliktusba kerül. Meggyógyították szombaton, de magyarázkodnia kell. Egyrészt a szabbat megtartása egy fontos isteni parancs. Egyrésztről. Másrésztről ennek az embernek el kell hordoznia egy belső konfliktust, és azt gondolom, hogy ez az, ami nem megy ennek a meggyógyultnak. Jézus azt mondja neki a templomban, hogy többet ne vétkezzél, hogy rosszabbul ne legyen a dolgod. Fogalmazzuk ezt át 21. századi kicsit lélektani nyelvre. Az életedért vállald a felelősséget. Állj vele a konfliktusaidba. Vállal, a gyógyulásodért vállalni a felelősséget neked kell. Felkelni, hadd fogalmazzam így a simulékonyságból. A konfliktusok kerüléséből. Talán valami ilyesmi lehetett ennek az embernek az igazi feladata. A történet nyitott végül. Nem tudjuk, hogy mi történik. Azt tudjuk, hogy elmondja Jézus, azt elmondja a farizeusoknak, írástudóknak, hogy Jézus az, aki meggyógyította. Tudjuk, hogy éppen ezért a Jézus körüli feszültség tovább fokozódik. De hogy mi történik ezzel az emberrel ténylegesen, az egy nyitott végű történet. Arra gondoltam, hogy János itt jó dramaturgiával dolgozik, engedi, hogy mi magunk gondoljuk tovább, hogy mi minden történhetett ezzel az emberrel. Azonban kérdések megfogalmazhatóak ennek a történetnek a kapcsán. Mire mondom azt, hogy nekem ez nem megy? Lehet, hogy sok minden megy, sok mindenben jó vagyok, tényleg jó vagyok, de nekem ez nem megy. és ráragasztok valami címkét. Még ilyen címkét is rá lehet akasztani, hogy ezt is biztos Isten sem akarja. Nem mások élettapasztalatából ismerem ezt a címkét. Vagy sok-sok más címkét is rá lehet akasztani. De legfőképpen ott van ez a másik megfogalmazható tanulság, hogy ismerem-e, és hálát adok-e a megszólító, esélyt adó, bennünket további fejlődésre biztató, a további fejlődés lehetőségét, a belső munka fejlődését elősegítő szaváért. Én azt gondolom, hogy a keresztény gyülekezetek hallatlan nagy lehetősége, hogy helye lehet annak, hogy az isteni szó megérintsen bennünket. Ugyanakkor, hogy közösségeknek az a hallatlan nagy veszélye, hogy bár megérint bennünket az Istentől jövő szó, ennek az örömével elmegyünk, és nem végezzük el a magunk részét. A magunk további részét a saját személyes sorsunkért. Megint csak nem más emberek tapasztalatából tudom ezt. Olyan jó lenne, hogyha azok az emberek lennénk, akik vasárnaponként, vagy alkalmanként az Isten igéjétől megérintve arra kapnak erőt, hogy a maguk részét, a maguk fejlődésében, érettebbé válásában, konfliktusaik menedzselésében el tudják végezni. Ehhez kívánom mindegyikünk és magam számára is Isten áldását. Álljunk fel és imádkozzunk. Örökkévaló Isten, olyan sok mindenben vagyunk jók, tényleg jók. Olyan sok minden megy az életünkben, de te tudod, hogy vannak dolgok, amik nagyon nem mennek. Ahol reménytelenek vagyunk, ahol nem tudunk fölállni, ahol talán évtizedek óta ott ülünk. Amire talán már ideológiánk is van. Könyörülj rajtunk, hogy különbséget tudjunk tenni a te tényleges akaratod és a saját mentségeink között, hogy meg tudjunk hajolni a között, ami nekünk adott nehézség, és a között, amit változtatnunk kell. Köszönjük azt a tapasztalatunkat, hogy időről időre megszólalsz, érintesz, tovább segítesz, fejlődésre ösztökélsz bennünket. Hadd adjunk ezért neked hálát most is együtt. Amen.